Nos, akkor folytassuk az előadást, és most már olyan téma következik, ami a legtöbb középiskolában nincsen tárgyalva, ez pedig a csillapított rezgőmozgás. Ugyanis igazi harmonikus rezgőmozgás nincs a természetben. Most ez talán meglepő, hiszen épp az előzőkben mutattam be, hogy ez a rugó rezgőtest harmonikus rezgőmozgást végez, még ugye számoltunk is vele, na de hát mindenki látja, hogy ha rezgésbe hozom ezt a testet, akkor néhány periódus ideig, ez tényleg úgy vehető, hogy körülbelül állandó amplitúdóval látszik rezegni, de hát egy idő után lecsökken ez az amplitúdó, és elfogy ennek a testnek a rezgése, hogy úgy mondjam, nem túl precízen. Mi ennek az oka? Nyilván mindenki tudja, hogy a közegellenállás, hogy ez a test a levegőben mozog, és a mozgása közben szétnyílnak előtte a levegő rétegek, na de ez valamilyen ellenállást jelent, a közegellenállást, és ez fékezi a testnek a mozgását. Ezáltal a testnek az energiája, az a mozgási plusz helyzeti energiája szép lassan elemésztődik, és végül is hővé alakul, fölmelegíti, igaz, kimutathatatlanul kis mértékben a környezetét. Még mindig rezeg, mert ez egy jól összeállított berendezés, bár ha valaki nagyon figyelt, az már észrevehette, hogy csökkent némileg az amplitudója. Most beszélni fogok, és majd visszanézünk rá, és meg fogjuk látni, hogy ennek az amplitudója valóban egy idő után elhanyagolhatóvá válik. Próbáljuk meg leírni ezt a dolgot, hogy hogyan csökken a testnek az amplitúdója az idő függvényében, ha közegellenállást is figyelembe vesszük. Akkor az egyenleteket úgy kell felírni, hogy az F rugó plusz F közeg, az az összerő, az egyenlő az M-szer A-val. Na most közegellenállásnak én most azt fogom mondani, hogy kis mozgás sebesség esetén a sebességgel egyenesen arányos, a mozgás irányával ellentétesen mutató erőt, egy mínusz C-szer V alakban fölírható erőt fogok feltételezni. Most álljunk meg. Az előző órán azt mondtam, hogy a közegellenállási erő az a V négyzettel arányos, amikor az esővízcseppekkel kapcsolatban számoltunk valamit. Mi a helyzet most? V-vel vagy V négyzettel arányos? Hát valójában a közegellenállási erő a sebességtől egy bonyolult függvény szerint függ, ami kis sebességeknél lineárisan indul, aztán elkezd egyre jobban beredekedni. Most mi az, hogy kis sebesség meg nagy sebesség? Erre is utaltam az elmúlt alkalommal, de most újra megemlítem. A nagy sebességet az jelenti, hogyha már örvények keletkeznek mögötte. A kis sebességek az az, amikor csak szétnyílik meg összezárodik a levegő a test mozgása során, akkor a test mozgásával, a mozgási sebességével egyenesen arányos erő ébred ebben az esetben, és itt ilyenkor ez van. Ez nem rezeg olyan sebességgel a test, hogy ilyen nagy örvények keletkeznének a közelében. És ezért a közegellenállási erőt akkor mínusz C-szer V alakban írjuk föl. Az egyenleteket beírva és átrendezve, nagyon könnyen azt kapjuk, hogy az A egyenlő mínusz D per M szer X mínusz C per M szer V. Vagy ezt a deriváltakat beleírva ebbe az egyenletbe, valamint azt, hogy a D per M az omega 0 négyzet. Tehát a D per M az nem más, mint a, ha nem lenne közeg, akkor milyen körfrekvenciával rezegne a test, annak a négyzete, a D per M. A C per M hányados, az meg valamiképpen azt jellemzi, hogy milyen hatékony a fékezés a C per M. Ez a C per M, nézzük csak, az A egyenlő valami mínusz C per M szervé, ez azt jelenti, hogy a C per M azt mutatja meg, hogy egységnyi sebességű testnek mekkora lesz a gyorsulása. Ezért érdemes elnevezni valaminek ezt, ez mutatja a fékezés hatékonyságát. Történeti okokból ezt két bétával szokás jelölni. Miért két bétával, miért nem bétával? Meglátjuk, hogy ekkor lesznek az egyenletek egyszerűbbek, hogyha erre a két béta jelölést vezetjük be, és a bétát magát úgy nevezzük, hogy csillapítási tényező. Szóval ezeket a jelöléseket bevezetve, az lesz, hogy az a test gyorsulása, nézzék a kivetített egyenletet, a testnek a gyorsulása az mínusz omega 0 négyzet x, mínusz 2 bétászor x vessző. Hát a v az ugye x vesszővel egyezik meg. Tehát ez azt jelenti, hogy olyan függvény lesz ennek a helyidő függvénye, amelynek az idő szerinti második deriváltja, az negatív konstanszor az x, mínusz egy másik negatív, mínusz egy másik konstanszor az x vesző. Olyan függvényt keresünk tehát, aminek a deriváltjai ezt a furcsa összefüggést kiadják, tehát egy negatív konstanszor maga a függvény, plusz egy másik negatív konstanszor a függvény deriváltja, az egyenlő a függvény második deriváltjával. Na most ennek ezt már nem lehet olyan könnyen kitalálni, mint az előzőekben kitaláltuk a színusz függvényt. Ugye egy pillanat visszalapozok. Ha itt letakarnánk a mínusz 2 bétászor x veszőt, akkor ugye a harmonikus rezgőmozgás egyenletét kapnánk meg. Azt ugye kitaláltuk könnyedén, hogy az valami színuszos kell legyen, mert a színusz az, aminek a deriváltja önmagának a negatív szorosa, negatív konstans szorosa. Hogy megjelent ez a mínusz 2 bétászor x vesző, ez elbonyolította a helyzetet. Tehát nem tudjuk egy könnyen kitalálni. Ám bár azért egy kicsit gondolkozhatunk. Ha most én letakarnám itt ebben az egyenletben a mínusz omega 0 négyzetszer x tagot, akkor x két vesző egyenlő negatív konstanszor x vesző. Akkor megsejthetnénk, hogy ez valami exponenciális függvény lesz, az exponenciálisnak a deriváltja önmagának a konstanszorosa, az első deriváltja. Tehát nem lepődünk meg, hogy a megoldásban valamilyen exponenciális függvény játszik majd szerepet. Nem levezetés, na most alapkurzusokban, tehát szerintem matek 1-ben diffegyenletet nem tanultak megoldani, igaz ez? Igaz. Ezt mindenki elismeri, hogy ezt nem tanulták. Ha valaki valami mesterszakra jön majd, akkor majd ott a kicsit bonyolultabb diffegyenlet kurzusokban azt majd látni fogják, hogy ez egy nagyon egyszerű diffegyenlet, szépen meg lehet oldani. De itt ugye nem tudjuk megoldani, csak úgy megsejtettük, hogy milyen jellegű lehet a megoldás. Na szóval a pontos megoldás azt mondja, hogy különbözni fog az az eset, hogyha az omega 0 nagyobb, mint a béta, vagy másképpen, ha béta kisebb, mint omega 0, ez a kis csillapítások esete, vagy hogyha a fordítottja van, tehát hogy a béta nagyobb vagy egyenlő, mint omega 0, a nagy csillapítások esete. A gyakorlatban a béta kisebb omega 0, tehát az enyhe csillapítások esete fordul elő, és ezért ezzel foglalkozunk részletesen. Nos, a számítások azt mutatják, hogy a kis csillapítások esetében a helyidő függvénye a testnek olyan lesz, mint amit oda föntre kivetítettem, tehát A0-szor E-ad minusz béta T, szóval színusz omega CT plusz fi 0, ahol az omega C a csillapított rezgés körfrekvenciája, az gyök omega 0 négyzet minusz béta négyzet. Hát, ezt most abszolút nem vezettem le. Ha van valaki, aki nem hiszi el nekem, hogy ez a megoldás, az fogja meg ezt az XT függvényt, deriválja egyszer, deriválja még egyszer, aztán helyettesítsen vissza abba az egyenletbe. Akkor látni fogja, hogy nem hamukáztam, tehát ez valóban, ez kielégíti azt az egyenletet. Csak ugye amikor deriválnánk ezt a függvényt, akkor nem lenne olyan egyszerű dolgunk, mint előbb, mert a T-ben van a színusz hasába is, meg az exponenciális függvény kitevőjében is. Tehát itt a szorzatfüggvény deriválási szabálya szerint ez egyből két darab szorzatra esne szét, meg mit tudom én, tehát teleírnám a táblát, amire ezt leellenőrizném, hogy tényleg így van-e. Na de, ha nem is vezettük le, azért azt megindokoltam, hogy egy exponenciális függvény felbukkanása nem annyira meglepő. És valóban ott van az E ad minusz béta T. E a minusz bétászor T ediken. Na most zárójeles megjegyzés. Ugye az E az a természetes alapú logaritmus alapszáma. Az a 2,718 háromtizedes egy pontossággal. És a rövidített szóhasználat, azért mondom, mert mindig kiderül, hogy néhány hallgatónál ezt nem használták a korábbiakban, ugye teljesen kimondva E a mínusz bétászor T-ediken, így kell kimondani, de erre van egy rövidebb szóhasználat, amit szoktak mondani, E ad mínusz béta T. Tehát amikor azt mondom, hogy E ad mínusz béta T, akkor azt az E a mínusz bétászor T-edikent értem alatta. Tehát bejött egy exponenciális tag. Ha nem lenne az az E ad mínusz béta T szorzó, akkor egy sima szinuszos rezgésünk lenne. Tehát ez azt jelenti, hogy kis csillapítások esetén a rezgőmozgás az ugyanolyan harmonikus rezgőmozgás, egy kicsit megváltozott frekvenciával. Nézzék, az omega c, az kicsivel kisebb, mint az omega 0. Abban az egyenletből látszik. Tehát a csillapított rezgőmozgás egyrészt kisebb amplitudójú, kisebb frekvenciájú, bocsánat, másrészt az amplitudója E ad mínusz béta T-vel arányosan csökken. Tehát szépen fokozatosan csökken ennek az amplitudója. Na most néha érdemes felrajzolni külön az időfüggvényében az E a mínusz bétászor T-ediken függvényt. Ez hogy néz ki? Ez egy ilyen lecsengő függvény. Ugye T egyenlő nullakor az egyről indul, mert E a nulladikon az egy. És a negatív kitevő miatt ez exponenciálisan lecseng, és nem fölmegy. Ugye az E ad T az így elszáll a végtelenbe. Az E ad mínusz T, az ugye 1 per E ad T, az így szépen lecseng. Ez a béta, ez azt szabályozza, hogy mennyire gyorsan, vagy lassan csökken. Ha nagy a béta, akkor hamarabb lecsökken. Ha kicsi a béta, akkor kevésbé gyorsan csökken le. Ugye ez elemi matematika, de az évek alatt azt tapasztaltam, hogy nem árt ezt így külön felrajzolni, ha egyszer majd időm lesz az óravázadba is, belerajzolom. Tehát a csillapított rezgőmozgás az majdnem olyan, mint a harmonikus rezgőmozgás, csak kicsit más a frekvenciája, és csökken az amplitudója. Érdemes külön kírni az amplitudót az idő függvényében, az AT az A0 szor E ad mínusz beta T. Tehát az amplitudó szépen exponenciálisan csökken az idő függvényében. Ez azt jelenti, hogy ha az XT függvényt megjelenítjük, akkor egy ilyesmi függvényt kell felrajzolnunk, amit itt kivetítettem. A vízszintes tengelyen az idő van, a függőleges tengelyen az X. Miért így néz ki ez a függvény? Ugye A0-ról indul a teteje ennek, ez az A0-ról indul, aztán a világos, egy vékony kék csíkkal egy ilyen van beírva. Az A0-szor E ad mínusz beta T függvény van berajzolva, és a színusz függvény plusz egy és mínusz egy közötti értékeket vesz föl, ezért ez a rezgés, ami piros vastag vonallal van jelölve, az A0-szor E ad mínusz beta T, meg ennek a mínusz egyszerese közé van berajzolva. No persze, ez a függvény, amit ki van vetítve, ez egy nagyon gyorsan csillapodó rezgést jelölt. Itt látszik, hogy két szomszédos rezgésnek már 20-30%-kal eltér az amplitudója. Ebben az esetben ez nem csökkent ilyen gyorsan, de látják, ugye nem nyúltam hozzá, és most én közelről látom, hogy még egy picikét rezeg, de ezt már lehet, hogy csak a húzat okozza, ezt a kicsi rezgést. Szóval ennek a csillapodó rezgésnek, amit be volt mutatva, ennek azért jóval lassabban csökkent az amplitudója. Hát hogyan lehetett volna az, hogy gyorsabban csökkenje az amplitudója? Fizikailag mit kellett volna csinálnom? Mit kellett volna csinálnom, hogy gyorsabban csökkenje az amplitudó? Mit kellett volna csinálni? Lehet fizikailag is, vagy a képlet tagjait elemezve is mondani valamit. Mit kéne csinálnom, hogy gyorsabban csökkenjen? Mit gondolnak? Nagyon bonyolult kérdések vannak. Például, hogyha ide tennék egy vizes tartályt, és ugye vízben rezegne, nyilván a sűrűbb közegben nagyobb lenne a közegás, és hamarabb lecsillapodna ez a dolog. Mert a vizes közegben az a nagy C szorzófaktor az nagyobb lenne. Ugye a béta egyelő C per 2M. A C az a közegellenállási faktor, előbb ki volt vetítve. És mit gondolnak? Mikor csökken jobban? hogyha így hagyom, vagy hogyha leszedem a felét ezeknek a testeknek. Tehát a könnyebbnek gyorsabban vagy lassabban csökken az amplitudója. Na, ehhez viszont kellenek az egyenletek. Ugye a kivetítőről ellapoztam, ugye béta egyenlő nagy C per 2M. Mi történik, hogyha én erről a test sorozatról leveszem a felét? Ugye akkor az alakja, legalábbis a mozgás irányba az alakja az megmarad, a nagy C-t azt alig változtatom meg. De ha lecsökkentem a tömegét, akkor a bétája, a csillapítási tényezője megnő. Az azt jelenti, hogy gyorsabban csökken az amplitudó. Ha béta nagyobb, akkor nagyobbak a kitevők az éad minusz béta T-ben, tehát hamarabb csökken az amplitudója. Ha leszedném a testeket erről, akkor a könnyű testnek, ami körülbelül ugyanolyan alakú, tehát a C-je, az kb. Ugyanaz, gyorsabban csökken az amplitudója. Azért is rakosgattam szünetbe vissza, mert ugye a szünetre még úgy mentünk el, hogy fele volt csak rajta, hogy tényleg tovább tartson ez az egész. Na most játszhatnánk azzal, hogy tényleg megmérjük, hogy rezgésbe hozom ezt a testet, és mondjuk több időpontban megmérjük, hogy hogyan csökken a rezgési amplitudó. Hát ezt nem tudjuk eljátszani épeszű módon. Ez nagyon komolytalan lenne, hogy itt a honozó, hogy megpróbálnám méregetni. Nyilván ez a laborban valami rendes mérés kellene. Rendes mérés kellene laborban. Jó, nem, itt van. Igen, csak akkor pont merőlegesen kéne ránézni, meg ilyesmi, tehát aztán így nem, de persze, hát az lenne jó, hogy mögé tennék valamit. Ennek itt is van ez a kis piros tüskéje különben azért, hogy viszonylag egyszerűen lehessen leolvasni. Rendben, itt van a következő ötpontos szorgalmi beadós feladatnak az ötlete. A következőt kérem, tehát öt pontért meg lehet csinálni, hogy otthon létrehoznak harmonikus rezgőmozgást, bocsánat, csillapított rezgőmozgást, nem muszáj rugó, modellező gumival is lehet csinálni, vagy egy csomó mindennel lehet csinálni, vagy ugye egy inga lengése is ilyen, és az is szépen csökkent, tehát nem kell feltétlen rugót szerezni, bár az se lehetetlen, és mérjék ki, hogy tényleg exponenciálisan csökken az idő függvényébe az amplitudó. Persze a jegyzőkönyvbe írják le, hogy hogyan mérjék ki. Nekem az ötletem az volt, hogy szerezzenek egy kamerát, ha nem is ilyen szép nagyot, hanem elég a mobiltelefon is, mert hogyha mögéje tesznek tényleg egy skálát, és egy kicsit messzebbről veszik ezt föl, ugye, hogy a rálátás szöge ne változzon a különböző esetekben, akkor szépen ki lehet kockázni, hogy itt tartott, itt tartott, itt tartott, meg lehet keresni a fordulópontokat, hogy éppen hol fordult a test. Ilyen lassú, kényelmes rezgést vegyenek, hogy tényleg meg lehessen találni a képkockákon, ahol fordult, és akkor szépen fölveszik kamerával mondjuk ezt a rezgőmozgást. Látszik, hogy mondjuk 5 perc alatt már egy ilyennek számottevően csökken az amplitudója, és akkor, hogyha az ember több időpontban megállapítja, hogy mennyi volt az amplitudó, szépen kipöttyözi, például Excel-lel nagyon szépen lehet ilyen diagramokat csinálni, akkor szépen ki lehet mérni ezt az exponenciális csökkenést. Én most nem akarok ezzel, tehát itt most komolytalankodás lenne, hogyha itt a vonalzóval megpróbálnám így satsz per kb. Leolvasni az amplitudót, úgyhogy inkább azt mondom, hogy akinek egy kis plusz pontra van szüksége, az méricskéje ki ezeket. Aztán írja le, nem kell nagyon hosszú magyarázat, ugye elég, de azért benne legyen minden, hogy a mérést úgy végeztem, hogy szereztem ennyi meg ennyi befőttes gumit, ráakasztottam egy mobiltelefont, és azt hoztam rezgésbe, mit tudom én, meg akkor ilyen messziről fölvettem, mögötte oda tettem egy milliméter beosztású skálát, tehát írja le, meg közöljön erről néhány fényképet, ami mutatja, hogy ez ténylegesen megcsinálta ezt a mérést, és akkor erre, hogyha jól is csinálta meg, akkor adok plusz 5 pontot azok, amit a ZH-ba számítunk be, a fél évközi ZH-ba. Oké. Tehát ez a kis csillapítások esetén ilyen szépen exponenciálisan csökken az amplitúdó. A nagy csillapítások esete, annak az egyenletét nem írom föl, mert nagyon bonyolult érdekes módon. Csak a grafikonját rajzolom föl, azért se foglalkozunk vele, mert viszonylag ritkán jön elő a gyakorlatban az erősen csillapított rezgéseknek az esete. Csak fölrajzolom, az az érdekessége, hogy ha a béta nagyobb vagy egyenlő, mint omega 0, akkor kihúzom a testet, és ott kezdősebesség nélkül elengedem, nem is lendül át a holdponton, nem is alakul ki rezgés, csak gyorsuló, aztán egyre lassuló ütemben megközelíti egyre jobban a holdpontot, tehát így szépen oda megy. Ilyet talán ritkán láttak, efféle csillapítást, azért nincs is benne ezekben a számításokban. Közben oda nézünk, látjuk, most 2-3 percre indítottam el, azért ez már számottevően csökkent ennek a mértéke. Tehát ezzel a nagy csillapítások esetével nem fogunk foglalkozni. Nézzünk csak egy példát, ha még marad idő óra végén, de ugye gyakorlaton mindenképpen számolnak, úgyhogy itt a kivetítőn csak gyorsan nézzünk meg egy-egy egyszerű példát. A példa a következő, van egy csillapodó rezgőmozgás, aminek az amplitudója 12 másodpercenként megfeleződik. Mennyi a bétája, mennyi a csillapítási tényező értéke. Első pillanatban tán zavaró lehet, hogy nem mondtam meg, hogy mennyi a kezdeti amplitudó. Csak az, hogy 12 másodperc alatt megfeleződik. De ez csak hamar kiesik az egyenletekből. Ugye a szöveg szerint A0 per 2 az egyenlő AT-vel. Tehát T egyenlő 12 másodperckor fele lesz az amplitudó, mint eredetileg. Na de az AT az A0 szor E ad minusz beta T, és az ismeretlen A0 az kiesik. Tehát valóban nem számít ez a dolog, és innen egyszerű átrendezéssel a beta egyenlő ln 2 per T lesz, ami valami 0,0578 1 per szekundum. Hát jó, most kiszámoltuk, ebbe a példában az öncélú volt, talán nem sokat mond, hogy ennyi a csillapítási tényező értéke. Persze, ez csak egy ilyen vegytiszta példa volt, hogy úgy mondjam, amikor már kicsit bonyolítjuk, akkor rájövünk, hogy, hogy ebből a bétából mindenféle érdekes dolog számolható ki. Mint például a következő példában. Van egy csillapodó rezgőmozgás, aminek a körfrekvencia 1,3 Hz, amplitudója kezdetben 15 centi, 10 másodperc múlva már csak 3 centi. Mikor lesz az amplitudója kisebb, mint 1 mm, mennyi lenne a rezgés frekvenciája, ha nem lennének csillapító erők? Na most ezt nagyon szárazra sikeredett a feladat szövege, és ugye ezt a feladatot elmondom színesebben. Lóg a csillár a nappaliba, mi meg bemegyünk és neki megyünk fejjel, és meglökjük a csillárt, és az elkezd lengeni a csillár. A csillár lengésének a körfrekvencia 1,3 Hz. Jó, hát ezt egy stopper órával meg lehet nézni, hogy mennyi a periódus időből, ki lehet számolni. És amikor meglöktem a fejemmel, akkor kezdetben 15 centi amplitudóval, tehát ugye az amplitudó az egyensúlyjelzettől, tehát jobbra-balra 15 centit lengett a csillárnak az alja, de 10 másodperc múlva már csak ilyen 3 centiseket leng, mert csillapodik a csillárnak a rezgése. Mennyi időt kell várnom, hogy 1 milliméteresek legyenek a lengései a csillárnak? És ha nem csillapodna a csillárnak a rezgése, akkor mennyi lenne a körfrekvencia, ha nem lenne a csillapítás? Az 1,3 Hz-től mennyire térnénk el? Ugye erre az előzőekben nem csináltunk számolást. Ez a példa nem túl bonyolult, csak egy kis kitartást igényel, mert túl sok adat van benne, és ezeket jól kell kombinálni. De most a szokásos jelölésekkel felírva, az A0 az a 15 centi. Az A1, az egyes időpontbeli amplitudó 3 centi, a T1 az 10 szekundum. Tehát így szépen egyessel indexeltem be a kezdetektől kezdve a 10 másodperc múlva bekövetkező amplitudót. Az omega csillapított pedig 1,3 Hz. Így jelöltük az egyenletekbe ezeket. Na most az amplitúdó exponenciálisan csökken, tehát az A1 az A0 szor E ad minusz beta szor T1, és ebben az egyenletben csak a beta csillapítási tényező értéke ismeretlen, majdnem ugyanaz, mint az előző példában, majdnem ugyanaz az egyenlet van. Innen egyszerű átrendezéssel, amit gyakorlaton majd kifognak tényleg a táblán lépésről lépésre tikitakizni, beta egyenlő mínusz 1 per T egyszer ellen A1 per A0, azaz 0,16 1 per szekundon. Nos, megint ott vagyunk, hogy van egy bétánk, amit nem értünk, hogy most ez mire jó, hogy ezt tudjuk. Hát arra jó, hogy a következő kérdésnél, hogy mennyi idő múlva lesz, hogy 1 milliméteres lesz az amplitudó, ezt már tudnunk kell. Tehát a bétán keresztül tudjuk meg azt, hogy milyen gyorsan csökken az amplitudó. Tehát a kettes időpontnak azt az időpontot nevezve, amikor 1 milliméteres az amplitudó, majdnem ugyanezeket az egyenleteket fölírhatjuk csak kettes indexel. Ugye A2 egyenlő A0 szor E ad minusz beta szor T2. Innen átrendezve a T2 egyenlő minusz 1 per beta szor ln A2 per A0. Ugye itt a bétát ismernünk kell. És akkor bejelentesít a 31,1 szekundon. Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben, amikor nekimentünk a csillárnak, és kezdetben 15 centis, 10 másodperc múlva már csak 3 centis amplitudóval rezgett, akkor a kezdetektől számítva mindegy fél perc múlva már csak 1 milliméteres lesz az amplitudó. Ez egy erősen csillapodó rezgés volt. Ugye fél perc alatt lecsökkent 15 centiről 1 centire az amplitudó. Persze, mert amikor a csillár ilyen nagy terjedelmes, nagy a közegellenállása, és akkor azért következett be ilyen gyorsan a rezgési amplitudónak a csökkenése. Tehát itt, most itt látszik, hogy ez a béta önmagában nem annyira érdekes mennyiség, hanem a további számításokhoz szükséges általában ezt megállapítani. Nagyon fontos, oda is írtam zárójelbe. Az amplitudó nem lineárisan csökken. Nagyon sokan hajlamosak arra, hogy egy ilyen példát föladok, és akkor az EH-ban vagy a vizsgán fölírják ilyen aránypárral, mint az általános iskolában, hogy 10 másodperc alatt 12 centit csökkent az amplitudó, akkor hány másodperc alatt csökkent 14,9 centit. És akkor aránypárral oldják meg. Hát nem aránypárral oldjuk meg, mert nem egyenletesen csökken. Az amplitudó nem egy egyenes szerint csökken, hanem szépen így exponenciális görbe szerint csökken az amplitudó, tehát nem aránypárral oldható meg. Nagyon kérem, hogy néha ilyen reflexszerűen előjönnek ezek a dolgok a régi ismeretekből, hogy ilyen aránypárokat írogatnak föl, nem. A egyenlő A0 szor E ad mínusz beta, T egy exponenciális függvény van, e szerint kell menni. Na most azért, hogyha valaki mégiscsak jobban el akarja képzelni ezt az exponenciális függést, akkor az előző példára visszagondolva azért azt fölidézheti a fejébe, hogy ez is valami szabályosságot jelent az exponenciális csökkenés. Ugye az előző példában kijött, hogy mindegy mennyi a kezdeti amplitudó, mindig ugyanannyi időközönként fog megfeleződni az amplitudó. Tehát egy adott idő alatt mindig adott arányra, adott tad részére csökken az amplitudó. Itt tehát az a szabályosság, hogy itt van ez az E ad minusz beta szor T, hogyha egyenletes időközöket lépek a vízszintes tengeren, akkor ezeknek az arányai csökkennek azonos arányba. Tehát azonos idő alatt nem azonos mértékben, hanem azonos arányban csökken ezeknek az értéke. És ezért például ez a feladat, visszalapozok az adataira, ez a feladat úgy meg is satszolható, ha ezt az ember tudja. Mert ugye az első 10 másodperc alatt az amplitudó megötödölődött. Ez szerint, az exponenciális függvény tulajdonságai szerint, akkor még 10 másodperc múlva megint meg fog ötödölődni. Tehát ha a kezdettől számítva 20 másodpercnél, az amplitudó 3/5 cm lesz. 3/5 azaz 6/10 cm lesz. 6 mm. Tehát 20 másodpercnél 6 mm. Még 10 másodperc múlva megint ötödölődik az amplitudó, tehát 30 másodperccel a kezdetektől kezdve 1,2 mm lesz az amplitudó. Tehát hihető az, hogy amit kijött, hogy 31 másodpercnek kellett eltelnie, hogy 1 mm-re csökkenjen az amplitudó. De nem is muszáj ezt az adott idő alatt, adott arányban ezt tudni, ez inkább azoknak, akik úgy jobban szeretik nyühülni az ilyen képleteket fejbe, azoknak érdemes ezt tudni, meg lehet satszolni így a végeredménynek a nagyságrendjét, ha ezt az ember tudja. Ja, és még egy megjegyzés. Ebből a dologból is látszik, hogy az exponenciális függvényt nem a matematikusok találták ki azért, hogy szívassák a kedves egyetemista hallgatókat, hanem az exponenciális függvény a természetben benne van. Mert a természetben rengeteg helyen van csillapodó rezgőmozgás, és ott is fölbukkan az exponenciális függvény. És azért természetes alapú logaritmus az a nyavajás e alapú logaritmus, mert a természet ezt a számot, ezt a 2,718 pont-pont-pont számot kitünteti. Tehát ez valóban nem egy emberi kreálmány, az exponenciális függvény, illetve a természetes alapú logaritmus alapszáma. De most visszatérve a konkrét feladathoz, kérdés volt még, hogy mennyi lenne a körfrekvencia, hogyha nem lenne fékező közeg. Tehát ha légüres térben lenne a csillárunk, akkor mennyi lenne a körfrekvencia. Ugye ez az omega nullra kérdez rá. Volt egy alapösszefüggés, hogy az omega c egyenlő gyök omega null négyzet mínusz beta négyzet. Innen egyszerű átrendezéssel az omega null az gyök omega c négyzet plusz beta négyzet, kiszámolva 1,31 Hz. Alig különbözik az 1,3 Hz-től. Miért is? Hát azért omega c az 1,3 volt. A beta, mennyi is volt a beta értéke? Visszalapozok, 0,16. Tehát sokkal kisebb volt a beta, alig módosította a frekvenciát. És az az érdekes, hogy a gyakorlati esetek többségében ez van, hogy bár elvileg különbözik a csillapított és a csillapítatlan rendszerek frekvenciája, gyakorlatban nagyon sokszor ez elhanyagolható. Amikor ezt a feladatot kitaláltam, akkor egy csomót szórakoztam a számadatokkal, amire végre kijött egy olyan, hogy a második tizedes jegyben valami módosulás legyen. Ahhoz egy nagyon durván csökkenő, ugye 10 másodperc alatt ötödölődött az amplitudó már, egy nagyon durván csökkenő rezgést kellett kitalálnom ahhoz, hogy az utolsó tizedes jegyben jelentkezzék. Ha ezt a rezgő testet számolnánk végig, ennél nem következne be, ennél talán a negyedik tizedes jegybe változtatná meg a frekvenciát. És ezért nagyon sokszor, amikor számolnak ilyenekkel, akkor elhanyagolják az omega c meg az omega nullnak a különbségét. Ha béta tényleg nagyon pici az omega nullhoz képest, akkor ezt tényleg megtehetjük, hogy ezt a dolgot elhanyagoljuk. Oké. Ennyit szerettem volna a csillapított rezgőmozgásokról.